8. ének 5. fejezetben van a következő. Fejezet címe: a félistenek oldalon miért könyörögnek a Krisztushoz.
Mert te visszatérni fogva nagyon kedves a baktánkhoz.
Köszönöm. Srila Prabhupáda fordítása. Elérkezett az idő, hogy felébresszük a jóság üdvereit azokban az élő lényekben, akik anyagi testet fogadtak el. A üdverőnek az a feladata, hogy megszilárdítsa a legfelső úr uralmát, amely fenntartja majd a teremtés létét. Ez tehát alkalmas pillanat arra, hogy oltalmat keresünk a Istenséget felső személyiségnél. Ő természeténél fogva nagyon kegyes és kedves a Istenekhez, ezért minden bizonnyal szerencsével fog megáldani bennünket. Kérem, ismételjétek. Elérkezett az idő, hogy felébresszük a jóság üdvereit, azokban az élő lényekben, akik anyagi testet fogadtak el. Egy kötő erőnek az a feladata, hogy megszilárdítsa a legfelső úr uralmát, amely fenntartja majd a teremtés létét. Ez tehát alkalmas pillanat arra, hogy oltalmat keresünk az Istenség legfelsőbb személyiségénél. Ő természeténél fogva nagyon kegyes és kedves a félistenekhez. Ezért minden bizonnyal szerencsével fog megáldani bennünket. Köszönöm, Srila Prabhupáda magyarázata. Az anyagi világot a természet három kötőereje, a szattvaguna, a rajoguna és a tamaguna irányítja. A rajoguna teremt meg minden anyagit, a szattvaguna annak rendje és módja szerint fenntart minden anyagit, a tamaguna pedig elpusztít mindent, amikor a teremtett világ állapota nem megfelelő. Ebből a versből megismerhetjük a kaliuga helyzetét, amelyben most élünk. Közvetlenül a kaliuga kezdete előtt, vagy más szóval Dvapara Yuga végén, az Úr Sri Krishna megjelent és hátrahagyta a tanításait a Bhagavad Gita formájában, amelyben minden élőlény arra kér, hogy hódoljon meg neki. A kaliuga kezdete óta azonban az emberek gyakorlatilag képtelenek átadni magukat Krishna lótusz lábának, ezért körülbelül 5000 évvel később Krishna ismét eljött Sri Chaitanya Mahaprabhu lakjában, hogy arra tanítsa az egész világot, hogyan hódoljanak meg neki, Sri Krishnának, és hogyan tisztuljanak meg ezáltal. Krishna lótusz lábának meghódolni azt jelenti, hogy az ember teljesen megtisztul. Krishna így szól a Bhagavad Gita-ban 1860-hoz. Sarvadharmán paritya jama ekam saranam vraja, ahampán sarvapávai jóhonsa Isten imánása saranam. Add fel a vallás minden változtatát, s hódolj meg egyedül én előttem. Én megszabadítalak minden jelens és szaltástól, ne félj. Amint tehát valaki meghódol Krishna lótusz lábának, kétségtelenül azonnal megszabadul minden szennyeződéstől. A kaliuga teli van szennyeződéssel. Erről ír a Srimad Bhagavatam. Kaliyuga Sanjay Rajan, Asthiyai Go Mahagunam, Kirtanát Éva Krishnasya Mukta Sanga Parambacsait. Ez a kalikor tengernyi hibával van teli, olyan a prána hibák óceánján, Dúsanithi. Mégis felkínált egy esélyt és egy esélyt, egy lehetőséget. Kirtanát Éva Krishnasya Mukta Sanga Parambacsait. A Hare Krishna mantra puszta éneklésével az ember megszabadult a kaliyuga szennyeződésétől, és eredeti lelki testében hazatérhet vissza Istenhez. Ezt a lehetőséget adja meg a kaliuga. Amikor Krishna megjelent, meghagyta utasításait, amikor pedig ő maga baktaként, Sri Chaitanya Mahaprabhuként jött el, megmutatta azt az utat, amelyet követve átszelhetjük a kaliuga útjára. Ez a Hare Krishna mozgalom útja. Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelent, megmutatta a Sankirtana mozgalom korszakát. Azt is mondják, hogy ez a korszak 10000 évig fog tartani. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen csak a Sankirtana mozgalomnak és a Hare Krishna mantra éneklésének az elfogadásával a kaliuga bűnös lelkeit el fognak szabadulni. A kaliuga a Kurukshetra csatával kezdődött el, ahol az Úr elmondta a Bhagavad Gítát, és 432000 évig tart, amelyből még mindössze 5000 év telt el. 427000 év áll tehát még előttünk. Ebből a 427000 évből az 500 évvel ezelőtt Sri Chaitanya Mahaprabhu által elindított Sankirtana mozgalom 10000 évig lehetőséget nyújt a kaliuga elesett lelkeinek, hogy elfogadják a Krishna tudatos mozgalmat, hogy énekeljék a Hare Krishna mantrát, hogy ezáltal megszabaduljanak az anyagi béklyújtól, és így hazatérjenek vissza Istenhez. A Hare Krishna mantra éneklése mindig hatásos, de ebben a kaliuga korban különösen nagy ereje van. Éppen ezért, amikor Sukadev Goswami Parikshit Maharajat tanította, nagy hangsúlyt fektetett a Hare Krishna mantra éneklésére. Kaliadósan Kérácsony, az Kéjékúzamányban, Kirtanád ég a Krisnászja Mukta Szalongó Parambacsét. Kedves királyom, ha a kaliuga hibákkal teli, mégis van egy új tulajdonság. pusztán a régésre, valamint lényegésével az ember kiszabadulhat az anyag börtönéből, és a transzcendencia birodalmában átlethet. Most így van, voltam 12. lényegéből, majd szöves. Akik teljes Krisna tudatban elvállalták a Hare Krisna Mahamantra terjesztésének feladatát, azoknak élniük kell ezzel a lehetőséggel, hogy így nagyon könnyen kiszabadítsák az embereket az anyagi létkötelékei közül. A mi kötelességünk ezért az, hogy kövessük Sri Chaitanya Mahaprabhu utasításait, és nagyon őszintén prédikáljuk a Krisna tudatos mozgalmat szerte a világon. Ez a legnagyszerűbb jótékony cselekedet, melyet az emberi társadalom békéje és jólét érdekében végezhetünk. Sri Chaitanya Mahaprabhu mozgalma a Krisna Sankirtana terjesztéséből áll. Param Vicharate és Sri Krisna Sankirtana. Minden dicsőséget a Sri Krisna Sankirtanának. Hogy miért olyan dicsőséges? Sri Chaitanya Mahaprabhu ezt is elmagyarázta. Chaito Tarkana Vajanam. A Hare Krisna Mahamantra éneklésétől az ember szíve megtisztul. Nehézséget igazából az jelent, hogy ebben a kalikorban nincsen szatvabna, és a szívek nem tisztulnak meg, ezért az emberek abban hibába esnek, hogy a testükkel azonosítják magukat. Még a nagy filozófusok és tudósok is, akikkel találkozunk, gyakorlatilag abban a hitben élnek, hogy a testükkel azonosak. Néhány napja egy híres filozófusról, Thomas Huxleyról beszélgettünk, aki oly büszke volt arra, hogy angol. Ez azt jelenti, hogy testi felfogásban élt. Mindenhol ugyanezzel a félreértéssel találkozunk. Amíg valaki testi felfogásban él, nem más, mint egy állat, egy macska vagy egy kutya, szaiba a hókarak. A szívünkben lévő szennyeződések közül tehát a legveszélyesebb az, hogy a testünket tévesen az önmagóval azonosítjuk. A félreértés hatásával az ember így gondolkodik. Én ez a test vagyok, angol vagyok, indiai vagyok, amerikai vagyok, hindu vagyok, muzulmán vagyok. Ez a tévfelfogás jelenti a legnagyobb akadály, és meg kell szabadulni. Ez a Bhagavad Gita, és Sri Chaitanya Mahaprabhu tanítása. A Bhagavad Gita a következő tanítással kezdődik el. De én nem azt mondja, tehát én gomárom, jó van, nem zsarált, tehát én nem tudok rá, tiéd, igaz, tatlan, bukja, tiéd. Amint a megtestesült élek állandóan vándor ellentesben, a gyermekkortól, a serdülőkorom, nem az öregkori, a halál pillanatában az is egy másik testbe költözik. A józan ember azonban nem kérdezte meg az egyik változás. Noha a lélek a testben van, egy félreértésnek köszönhetően és állati hajlamok miatt az ember a testet tekinti az önmagának. Chaitanya Mahaprabhu ezért azt mondja, Chaito Tarkana Vajanam. A szív mélyét, amely teli van félreértésekkel, egyedül a Sri Krisna Sankirtanával lehet megtisztítani. A Krisna tudatos mozgalom vezetőinek nagyon komolyan kell venniük ezt a lehetőséget, és kegyesnek kell lenniük az elesett lelkekhez, megszabadítva őket a materialista élet tétfelfogásától. Az anyagi világban senki semmilyen formában nem lehet boldog. Ahogy a Bhagavad Gita 8.16 kijelenti, Ábranáhúva ne előka, honár ávarti narcsaná. Az anyagi világban legfelső bolygótól a legalsóbbik a szenvedés birodalma, ahol az ismétlődő születés és halál az úr. Ezért még ha valaki a legfelső bolygórendszerben, a Brahmalókán kerül, a holdról nem is beszélve, ott sem vár rá semmilyen boldogság az anyagi világban. Ha valaki igazi boldogságra vágyik, a lelki világba kell mennie. Az anyagi világot a létért vívott küzdelem és ott mindenki által jól ismert elv jellemzi, hogy a leginkább életre való éri túl a többieket. Az anyagi világ szerencsétlen lelkei azonban nem tudják, hogy mi ez a túlélés és ki az életre való. A túlélés nem azt jelenti, hogy az embernek meg kell halnia. Azt jelenti, hogy nem halunk meg, hanem az örökké tartó tudással és boldogsággal teli élet körzetében van részünk. Ez a túlélés. A Krisna tudatos mozgalom célja az, hogy mindenkit alkalmassá tegyen a túlélésre, sőt véget vessen az élet halálharcnak. A Srimad Bhagavatam és a Bhagavad Gita pontos utasításokat ad arra vonatkozólag, hogyan vessünk véget a létért vívott küzdelemnek, és hogyan éljünk örök életet. A Sankirtan mozgalom tehát nagyszerű lehetőség. Egyszerűen csak a Bhagavad Gita hallgatásával és a Hare Krisna Mahamantra éneklésével az ember teljesen megtisztul. A létért vívott küzdelem számára így véget ér, és az a kérhet tiszta Istenhez. Nagy jelenetére lesz Thank you. ebben a versben az Úrban beszél, hogy az, aki ha biztatja a félisteneket, vagy ebben a fejezetben, hogy forduljanak a legfelsőbb úr felé, hogy elszállítok volna neki a univerzumon belül a Svétörvénynek a szigetben, a Teóceán Svétörvénynek szigetére, amely úgymond a lelki világnak egy annak univerzumon belül ilyen ismeretlen válása. És akkor itt meg lehet találni a legfelsőbb urat, és akkor sok helyre biztatja, hogy az Úrban a félisteneket, hogy keresenek menedéket a legfelsőbb úrban. És akkor ebben a versben konkrétan arról beszél, hogy elérkezett az idő, hogy felébresszük a jóság tüdőjét azokban az élőlényekben, akik a még testet voltak. Szóval ez ebben a versben így magyarázza az Úr, hogy ugye ennek a kötőrnek az a feladata, hogy biztosítja a fenntartást az anyagi világban, tehát hogy megfelelő módon legyen minden fenntartva az anyagi világban. Ugye a teremtés kezdetén a legfelső úr bevezet az egész univerzum számára bizonyos megfelelő rendszert, a védikus kultúrának a tanításait, annak a rendszerét, és mindenkinek meg úgymond a megfelelő helye az univerzumon belül. Úgy néz ki, hogy kezdettől fogva vannak a démonikus személyek, vagy démonikus személyiségek is, és nekik is megvan a megfelelő helyük az univerzumon belül. De mivel ebben az esetben ugye azt történt, hogy a démonok elűzték a mennyei szférából a félisteneket, elvesztették ott az uralmukat, akkor ez a megszokott rendszerhez felborult. Ugye a jóság kötő eleje ezzel úgymond meggyengült az univerzumban, és akkor ez nem egy megfelelő helyzet. És az Úrra már sem tud, úgy néz ki, hogy ezzel most ebben a helyzetben a saját elejéből mit kezdeni, még hogy ő is a leghatalmasabb, vagy egyik leghatalmasabb félisten, ami az Úrséba mellett, de ennek ellenére ő sem tehet másnak, hogy a legfelsőbb úrtól kér segítséget. Mert a legfelsőbb úr valahogyan ebben az esetben különlegesen nagy erővel és hatalommal ruházta fel a démonokat, aminek pedig ugye mi az oka, hogy ilyen történik, a legfelsőbb úr erőt ad a démonoknak. Ennek általában az, hogy a félistenek, vagy a bakták, ugye valami is úgy mondja, hogy a sirakokat igazából a bakták, azok félistenek. Szóval, hogy a félistenek, akkor esetleg valamit nem csinálnak megfelelő módon, nem csinálnak jól, valamilyen sértés követnek el. Ugye ebben a történet és formában az, hogy történt egy súlyosabb sértés, ami a hatásra volt egy átok, és az átok hatására most úgy néz ki, hogy akkor a félisteneknek a hatalma az meggyengül. És akkor ilyenkor a legfelsőbb úr akkor úgymond direkt ad egy nagyobb erőt a démonoknak, és akkor átengedi a terepet nekik, és akkor ezáltal kapnak a félistenek egy olyan visszahatást, ami a számokra kellemetlen, és elveszítik ugye a hatalmukat. És egy egész annyi világ valójában egy ilyen módon működik, egy ilyen rendszerben működik. Nem csak a félistenekre vonatkozik ez, hogy hát nem követik megfelelő módon a legfelsőbb úr elvárásait, akkor nem fognak jól alakulni a dolgok, hanem ugyanez vonatkozik ugye a minden egyes élőlényre is, hogy amikor nem követi ugye Krisnának, Istennek a törvényeit, akkor az anyagi természet fel van hatalmazva arra, hogy egyre nagyobb mértékben szenvedést okozzon az élőlénynek. Amilyen mértékben nem követjük ugye az urat, akkor az anyagi természet pedig rendelkezik ezzel a felhatalmazással, hogy fokozza az élőlényre kimért szenvedést. És amikor az élőlény inkább nem a szarkabulna, hanem a rajzsasz, a szenvedélyük eleje a jellemző, és nagyon erős, nagyon vádói támadnak, akkor ugyan talán erre is megvan a lehetőség, hogy valaki beteljesítse ezeket az anyagi vágyokat, de az ára az mindig az, hogy nagy szenvedést is vállalni kell utána érte, vagy közben, vagy utána. Akkor valamilyen szenvedést is vállalni kell ezért a célért, ennek az anyagi vágyok a beteljesítéséhez. Tehát ilyenkor a szenvedés fokozódik, és amikor valaki pedig kiesik ebből a kötőerőből is, még lejjebb esik, és mondjuk már belekerül a tanulmányába, tudatlanság kötőerőjébe, akkor pedig igazából már egy ilyen elégedetlen és lusta hangulatba kerül az élőlény, és akkor az és nagyon nagy tudatlanságba kerül, és akkor még több és még rosszabb cselekedetekbe fog bele, még több rossz cselekedet hajt végre, és akkor az eredménye pedig az, hogy teljesen lesülje az élőlény az anyagi lévnek a mocsarába, és akkor igazából folyamatosan csak szenved. Tehát ugye ebben a kötőerőben gyakorlatilag, hogy a Prabhupád mondja, hogy az itt egyik magyarázat, is különböző formáit váltogatta, csak az az irodén, aki ebben a kötődőben van. És akkor ugye a jóság kötőre az, ami igazából akkor maradt fenn, hogy követjük a Jézus kötőnek alapvető jelteit, az Úr legelsőbornak az alapvető elvárásai. Hogyha ezt követjük, ezeket a törvényszerűségeket, amiket mondjuk az anyagi világban, vagy ezeket a törvényeket, amiket az anyagi világban a legelsőbornak hoz, akkor van esélyük arra, hogy úgymond egy ilyen harmonikusabb vagy kiegyensúlyozottabb életet éljünk az anyagi világban. De még akkor sem tudom, hogy menekülni a szenvedéstől, tehát a jóság kötőleje sem. Hogyha azt gyakoroljuk és abban élünk, azt sem lesz lehetővé az, hogy elkerüljük a születést, a betegséget, az életkort és a halált. Ami a jóság kötőlejében lévő szenvedés megbetegszik, megöregszik, és végül mint tudjuk, akkor ők is elhagyják ezt az anyagi világot, elhagyják a testüket. És hogyha valaki ezt így megérti, nyakorokat beszél arról a magyarázatban, hogy akkor az Úr megjelenik a Kaliuga előtt, ugye a Dvápara-yuga végén megjelenik az Úr Krisna, és átadja a tanításait a lelket, a körül lelket számára. De ez később adjon a Kaliuga, aki igazán beindul, akkor valahogy az a tanítás, amit Krisna itt hátra hagy, az nehezen értelmezhetővé válik a itt élő lelkek számára. Mert tudjuk, hogy Indiában is sok különböző tanítmány láncolat alakul ki, amelyek nem hitelesek, és mindenféle módon próbálják értelmezni, akár mondjuk a Bhagavad Gita-nak a tanításait is. És akkor ezzel, hogy elvész a Bhagavad Gita-nak az eredeti értelme, akkor valahogy már nem tudják az emberek azt, hogy nem kell megkódolni a legfelsőbb Úr előtt, nem tudják, mit jelent az, hogy igazán baktának lenni. És akkor, hogy megjelenik az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu, és bemutatja a saját példájával, hogy akkor ez mit is jelent, hogy akkor nem kell megfelelően értelmezni a védikus írásokat, azon belül a Bhagavad Gita-t is, bemutatja azt, hogy hogyan kell egy odaadó hívőként, baktaként élni az anyagi világban. És akkor itt a saját példájával tanít, és a saját különleges felhatalmazását adja azoknak, akik követik őt. A különleges felhatalmazást arra nézve, hogy meg tudjanak tisztulni az anyagi szennyeződésektől. És akkor ezáltal képesek vagyunk fejlődni a lelki életben, és képesek vagyunk megérteni az abszolút igazságot, és végsősorban képesek leszünk ismét megtanulni szeretni a Krisnát. És ugye kétszer is írt magyarázatban Srila Prabhupáda egy verset, ez a Kaliya Dushanidhi Rajan, azt Ékóban átgondolom. Kirtaná végül Krisna Sziama Mukta Sangha Parampracsét. Ez a Kaliya Kordai tenger hibával van teli, mégis már egy új tulajdonsága. Pusztán a lépés a malmantra éneklésével az ember kiszabadulhat az anyag börtönéből, és a transzcendencia birodalmában emelkedhet. Szóval az, hogy kétszer is idézik ezt a verset Prabhupáda egy belül, akkor ez mutatja azt, hogy ez mennyire fontos ebben a versenek a mondani valója. Hogy annak köszönhetően, hogy nagyon teljesen helyzetben vagyok, akkor szerencsére az Úrban különleges kegyet is ad. És akkor egyszerűen ez a kegy, ez megnyilvánul csak azáltal, hogy követjük azt, amit kér, személyesen kér tőlünk, pontosan erre a korra vonatkoztatva, hogy akkor az Úr szemlelét énekeljük, azon belül is, hogy a leginkább, amit anyáról számunkra, hogy az Úr, a lépés a mantra, hogy akkor ez a fő mantránk ebben a korban, mert azért, mert hogy maga az Úr kéri azt, hogy legyen ez a fő mantra. És akkor erre, hogyha erre támaszkodunk, erre koncentrálunk, ezt énekeljük, akkor lehetőségünk van arra, hogy tisztuljunk az anyagi ragaszkodásokkal, a mi félértéseinktől. Próbál azt mondja itt a magyarázatban, hogy az a testi felfogás, amiben élünk az anyagi világban, ez a legsúlyosabb félreértés az élőlénynek, és ebből a súlyos félreértésből jön aztán minden más rossz dolog, amiben részünk lehet az anyagi világban. És ugye ez egyfajta szennyeződés a szívben. Szennyeződés okozza azt, hogy mi ezzel az anyagi testtel erősen azonosítjuk magunkat. És akkor, amikor a szenvedet énekeljük, akkor ugye ez a szívnek a tisztítása. És ahogyan tisztel a szívünk, akkor elkezdjük valahogy megérezni, vagy megérteni azt, hogy valójában nem ez az anyagi test vagyok. Vannak olyan másfajta meditációk is vannak, ahol próbálnak ezen meditálni, mint valamilyen más, amit megy válaszolatban képviselői, akkor próbálunk ezen meditálni, hogy akkor ők nem ez az anyagi test, és akkor egy darabig kitartják a kezüket, és csak néznek rá egy darabig a kezükre, és akkor ahogy csak nézik a kezüket, nézik, akkor egyszer csak azt érzik, hogy igen, ez mintha nem én lennék, vagy kezük lejól a zsibbasztját, és akkor amikor van jól a zsibbat, akkor felemelik, és akkor hát ez mit nem is én lennek, de ebben nem is értek semmit. Szóval vannak ilyen fajta, ilyen másfajta próbálkozások, a motivációkkal nézve, hogy rájöjjük, hogy mi nem olyan együttes vagyunk, hogy mi sem érzünk. De ezek nem igazán hatásosak. Tehát, hogy lehet, hogy elméletből leesik a tantusz, amikor ezt tapasztalunk egy ilyen dolgot, hogy akkor sokáig nézve a kezünket, hogy hol azon talán is én lennék, vagy elzsibbad a kezünk, és akkor hát ez tényleg, mintha is én lennék, mi közön nekem valamihez. De ez hosszú távon sajnos nem működik, szóval ez hosszú távon nem szünteti meg azon a kiragaszkodásokat, nem tisztítja ki azt élet. Lehet, hogy valami úgy átmenetre így valami leesik, nem tud nézni, nem ez a test vagyunk, de ez csak egy kis átmeneti tapasztalat is. Nem képes igazán megtisztítani a szívet, ezért nem képes bennünk lévő nagy ragaszkodásokat sem megszüntetni. Viszont a Hare Krisna-nak a léneklésével, ugye az Úr Krisnának a dicsőítésével, akkor az ember szíve megtisztul. És akkor Prabhupada, amikor ezt mondjátok, de az adon, hogy az ember szíve megtisztul, akkor utána azzal folytatja, hogy nehézséget igazából az jelent, hogy ebben a kalikorban nincsen szatkaruna, és a szívek nem tisztulnak meg. Ezért az emberek abban a hibában és működő testükre azonosítja magukat. Tehát, hogy a probléma az, hogy egy szempontból kicsit ilyen ördögi kör is valamennyire, sok élet számára most ebben a világban, hogy mivel a szív nem tiszta, azért súlyos félreértésben van az élőlény, de mivel súlyos félreértésben van, akkor még anyanyák is nem tudja a legjobb gyógyszert arra, ami megtisztítaná a szívünket, vagy meggyógyítaná ezt a hamis félreértésnek a betegségét, akkor nem akarják elfogadni ezt a gyógyszert. Ugye a legbelsőbb úrodik, akkor itt az a gyógyszer, ami segít, hogy ezt kell csinálni. Hát be kell tartani négy szabályozó ellet, van addig valaki, ez is nehéz, akkor ez jelentett egy kis lemondást, ugye ez a mindenki is elmondó kúra szörű dolognak tűnhet akkor sok lélek számára, de hogyha közben szedjük a gyógyszert, hogy énekeljük ugye a legfelsőbb úrnak a szentedét, akkor nagyon hamar lenne lelki erőnk ahhoz, hogy be tudjuk tartani, ugye az elmondó kúrának ezt az elmondó kúrának az elvárásait, ugye mindig kiszabránk az úr, ugye a négy szabályra, amikor nem mindegyiket olyan nehéz azért betartani. De hogy ez egyfajta elmondó kúra lélek számára, mert hozzá van szokva a nyomjönző testvérőjét a kaligában. És akkor ez nem olyan könnyen úgy csak egy pillanatról a másikra. De hogyha közben ugye ezt a lóciát szedjük, tehát hogy énekeljük az Úr szentnevét, akkor kitisztul a szívünk, és akkor szentnevét a könnyebb és könnyebb lesz tartani ezt a szabályt, és egyre inkább megértjük, hogy ezek a szabályok, ezek miértünk vannak. Hogy nem az van, hogy akkor most itt vagyunk az anyagi világ börtönében, és akkor a legfelsőbb úr ezt megmondja nekünk, hogy igen, börtönben vagy, és akkor megfenyeget bennünket. Hogyha nem tartod ezt meg ezt a szabályt, akkor még súlyosan zárkámat teszed. Ahogy valamit ezt így fogja feladni, nem elég, annyi minden ügy megvallat az anyagi világban, még akkor jön Krisna, és azt mondja, hogy hát figyelj, meg kell értelmezni, hogy az anyagi világ az egy börtön, de és akkor ezt meg ezt kell csinálni, ezt meg ezt kell. Tenned, és akkor, ha ezt nem teszed, akkor még súlyos a helyzetbe kerülsz. És akkor valaki ezt úgy fogja fel, hogy egy ilyen, hát itt vagyunk egy nehéz helyzetben, és ott Krisna meg itt fennegetőzik, hogy akkor, hogyha nem követjük a parancsait, akkor mi még nehezebb helyzetbe kerülünk. De ugye nem így nem szól egy ilyen negatív módon hozzáállni ez a kéréshez, hogy Krisna egy ilyen még nehezebb helyzetbe akar rakni bennünket, hanem arról van szó, hogy próbál leszoktatni bennünket arra, hogy anyagi tudatba éljünk. De nem csak úgy próbál leszoktatni bennünket, csak azáltal, hogy felszólít, hogy akkor mi szoktunk erre, hanem ad egy megfelelő módszert, hogy ad egy megfelelő segítséget is ehhez. És akkor, amikor ugye a lélek végül megérti, ugye a lélek antolásokban az, hogy akkor nem annyira jó dolog azonosulni ezzel az anyagi testtel, nem annyira jó dolog minden esetben ennek az anyagi testnek a követeléseit beteljesíteni vagy követni, akkor képes lesz vállalni azt, hogy akkor most szabályozom. Akkor felvállalom azt, hogy igen, akkor most szabályozottan kell élni. Mert ez igazából az én saját érdekem, szóval ez a szabályozott életmód, ami nem teljes mértékben tiltja meg az érzékkielégítést, hanem nevezik úgyis, hogy a szabályozott érzékkielégítés van az útja. Tehát, hogy a testnek végülis, amire tényleg nagyon nagy szüksége van, ugye azt a testnek megadja ez a folyamat, hogy nem kell éjjelzünk, nem kell szanyaznunk, hogy meg amit tényleg alapvetően szükséges, hogy megvan, ha valakinek, hogy mondjam, hogy a társas lény barátokra van szükség, akkor nem tényleg barátkoznak is, ha valaki úgy érzi, hogy a saját nem én belül nem talál, csak nem talál teljesen minden szempontból kielégítő baráti kapcsolatokra, akkor ezt megteheti, hogy megházasodik, és akkor egy más jellegű típusú kapcsolatot is kialakíthat. Ezek ugye nem tilosak a rekreációs mozgalomban, de hogy szabályozom kötve, szabályozni kell, mert hogyha az ember ezt nem teszi meg, tehát hogyha nem képes így ilyen szabályozott életet élni, akkor nem képes megszabadulni a téves anyagi felfogástól sem. Tehát ez szükséges, hogy ezt valaki kövesse ezeket a szabályokat, úgymond tisztán éljem, mert ez az, ami segítheti, vagy hát ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy megtisztuljon. Különben hiába énekelj a szenvedet, akkor ez nem fog sikerülni, hogy akkor a szenvedék sem tud működni, hogyha nem tartjuk be az alapvető szabályokat. És a Srila Prabhupád itt a magyarázat utolsó részében azt hangsúlyozza ki, hogy ugye az anyagi világban senki semmilyen formában nem lehet boldog. Ábramagóban állóká, Árvati Norcsuna, az anyagi világ a legfelsőbb bolygótól, a legalsóbbig a szenvedés birodalma, ahol az ismétlődő születés és halál az Úr. Ugye ezt mondja ez a vers. És hát ezt még nem ilyen, ugye nagyon gyerültünk balták, mert tapasztaltuk a világnak az átmenetiségét, a szenvedést okozó természetét. És hát egy szempontból ezt ugye már tudjuk, már mennyiszor hallottuk, de mégis Srila Prabhupád újra és újra hangsúlyozza a magyarázatokban, és újra előzze ezt a pontot, hogy hát az anyagi világban erre ne reménykedjünk, hogy mondjuk most tartósan be tudunk rendezkedni valami boldog állapotra, mert ez így nem lehetséges. És ugye miért van az, hogy ezt állandóan ismételni kell, újra és újra így állunk a Srila Prabhupád magyarázatokban, hogy újra és újra idéz valami olyan verset, ami ezt mondja, vagy ezt támasztja le. Akkor ugye ez azért van annyira gyenge az élőjének az intelligenciája, hogy a kali korszakban, hogy még a legalapvetőbb igazságokat is újra és újra hallanunk kell, ismételni kell. Holott nyilvánvaló és egyértelmű, hogy ez így van, de mégis annak érdekében, hogy ösztökélvedünk arra, hogy a lelki életet alaposabban és komolyabban gyakoroljuk, akkor hogy ezeket mindig újra és újra hallani kell, ismételni kell. És sokkal ez szokott is annak, hogy ezeket újra és újra halljuk. És ugye mondja Prabhupád, hogy az anyagi világot a létéhez nyugodt küzdelem, és az a mindenki által jól ismert elve jellemzi, hogy a leginkább életre való irítul a többieket. Szóval, hogy mivel örök lelkek vagyunk, és rendelkezünk egy örök léttel, akkor, vagy eredendően rendelkeztünk egy ilyen örök, és teljes boldogság és elégedettséget adó örök helyzettel, akkor itt az anyagi világban, amikor sármunkat állítjuk a középpontba, akkor itt is törekszünk, hogy egy állandó. Próbálunk arra törekedni, hogy egy ilyen állandó és kiegyensúlyozott helyzetbe kerüljünk, hogy nem akar senki sem szenvedni, nem akar senki sem kellemetlenségeket az életében. De aztán tapasztaljuk, hogy ez mégis megtörténik, hogy ha nem akarjuk, de ez mégis bekövetkezik, hogy van sokat, amit beállunk, és tapasztaljuk, hogy hát lehet, hogy valahogy beteljesül belőle, de általában tartós boldogságot azok sem adnak, és aztán valami meg soha nem is teljesül belőle. És akkor az élmény, akkor így hát nem lehet boldogni az anyagi világban. Viszont még miközben tapasztalja is ezt, hogy most nem lehetek így tökéletesen boldog, még mindig ott van ez a nagyon erős életösztön, ami arra ösztönzi, hogy az élményt, hogy próbáljuk legalább csökkenteni a szenvedést. Tehát hogy lehet, hogy belátjuk, hogy hát igen, az, hogy ne legyen semmi szenvedés, hogy nincs a sérül, az a világ, ez nem ilyen. De mégis folyamatosan ott van az erőfeszítés arra nézve, hogy a szenvedést csökkentsük, hogy ne legyen annyira nagy ez a szenvedés az anyagi világban, és hogy túlélik, hogy az anyagi testünk megítsen lehet, akkor az mindent túlélje. És hogy az előzőleg a védikus kultúrában ott nincs az a létek való ennyire kemény küzdelem, mint ami most a kali korszakban, vagy a kali korszakban ez fokozódik is még. De egy erősebben az ő válnak, és egy erősebben akarnak mindenféle érzékkielégítés saját maguknak, akkor kihasználnak más embereket, más személyeket, akik ugye náluk rossz a pozícióban vannak, vagy gyengébbek, vagy úgymond nem olyan életre valóak, akkor őket kihasználják, és akkor ez a küzdelem az így fokozódik, és a szenvedés is ezzel növekszik. Ez a szabad versenyes kapitalizmus idejének a kiteljesedése, hogy akkor aki ebben ügyes, és jól tud helyezkedni, és kellően ügyes, akkor esetleg nagyon sok hatalomra vagy valamire tudsz szert tenni, akkor ő tudja elvezni az érzékeit, és akkor ő tudja úgymond ezt a világot használni, és mások pedig készülnek ennek a világnak a használatával, az előzetéből, és akkor ezért nekik meg sokat kell szenvedni. Ugye ez a élet-halál harc, ugye ez a kaligában nem nagyon erőségük, ezért vannak azok a kaligában is sok a háború is, amikor az emberek konkrétan ugye középvárosban egymás ellen fordulnak, és meg akarják ölni egymást, ami igazából szintén eléggé. Ez elég durva tudatállapot kell ehhez, hogy én azt gondolom, hogy akkor eszem volt, hogy megölöm a másik embert, de ez is kialakult, a kaligországban valahogy. És akkor ennek az egyetlen küzdelemnek végül is csak akkor, hogy aztán végül megszületett, akkor megint szemben kell nézni a születéssel, és érdekséggel és halállal. Tehát, hogy ennek küzdelemnek így ebből a szempontból így nincs értelme. De mégis, ami miatt ez ott van, az, hogy a lélek az örök és örökké boldog eredetileg. És igazából fontosan ezt keresi újra a lélek. Csak amikor erősen megint tudatba kerül, akkor egy ilyen kétségbe esett módon, akkor az angyali világban másokat kihasználva, kiszorítva és másoknak szenvedést okozva próbálja ugye biztosítani saját magának azt a örökben boldogságot és azt a tartós helyzetet, amit valójában az angyali világban nem lehet elérni. És akkor a szankirtan mozgalom az a Prabhupád, és a szankirtan mozgalom tehát egy nagyszerű lehetőség, és hogy túlélésről azt mondja Prabhupád, hogy az a túlélés, hogy akkor igazából a lelki világba kerülünk, és akkor ott túlélés, akkor igazán sikeres, hogyha a lelki világba kerülünk, mert ott aztán érdekesen nem kell több rémákkal, ugye különben ez nem lehetséges, mondjuk így, most így eszembe jutott, hogy ilyen adat, hogy a második világháborúban az akkori már német birodalomban, akkor 14 millió férfit csalóztak be a hadsereg, és akkor így egy körülbelül 5 millió halt meg. Tehát, hogy majdnem a kétharmad végül is, bár nagyon szörnyű háború volt, a kétharmad végül valahogy túlélte, voltak egy félvárban, voltak egy hadifogoltárban kerülve. De hogy nagy részük mondhatjuk, hogy a többség túlélte valahogy, és biztos, hogy az egész háború alatt a legtöbbjüknek ez volt a meditáció, hogy akkor ez most hogyan tudom túlélni ezt az egész dolgot egy napról a másikra. Hát az embereknek egy nagyon kis százalékban, tehát hogy egy Satriya Szelem volt, aki nagyon ismerített a harcból, de aztán az emberek többsége, ez nem egy Satriya főleg a kaligában. Szóval általában a háborúban is valójában a legtöbb embernek, vagy a legtöbb ilyen katonának, hogy a cél az csak semmi más nem volt, csak az, hogy egyik napról valahogy másikra túlélni ezt az egészet. És akkor annyira erősen a meditáció, hogy valahogy túlélni, csak valahogy túlélni, mert akkor végül is úgy néz ki, hogy a többségnek sikerült is túlélni ezt a háborút. De a halált attól függetlenül, hogy ők sem kerülhették el, szóval ők is meghaltak később, valamikor. Szóval ezt nem lehet elkerülni a mennyi világban, mert egyszerűen csak ezt így lehet szállni, akkor én csak éljen valahogy túl ezt a napot, és aztán a következő napot is éljen túl valami. Ugye az élet célja az nem ez, hanem az, hogy elmélyítik a Krisna tudatban, lelkéletnek a gyakorlásában, és akkor ez az, ami megadja majd ezt a végső megoldást, amikor így megértjük azt, hogy létezik egy öntudatállapot, ahol megszűnik ez a létért való állandó harc küzdelem, és akkor megtapasztaljuk azt a belső boldogságot, ami alapján aztán már tényleg is hisszük azt, hogy akkor létezik ez az örök lelki világ és az örök lelki tudatállapot. Jó, hogy tudtam mondani. Valakinek esetleg van valami gyors kérdés, vagy hozzáfűzése?